Ma délelőtt Péter apostolnak az első leveléből, a második fejezetből olvasom az igét. Az első, második és a harmadik verset fönnállva hallgassuk meg. Tehát Péter apostolnak az első leveléből, a második fejezetnek az első három verse így hangzik. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, amikor ma egy hete az Úr Jézus feltámadására, az ő kereszthalálára emlékeztünk, akkor nagyon fontosnak láttuk azt, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy mi is történt tulajdonképpen, hogy tudjuk azt, hogy a húsvét alkalmával milyen nagy csoda is történt, és történetileg ismerjük azokat az eseményeket, amelyek akkor történtek, vagy talán visszamenve három napot nagypénteken tudjuk azt, hogy hogyan is történt, és miért is történtek ezek a dolgok, hanem amikor a húsvétra gondolunk, vagy a nagypéntekre gondolunk, akkor tovább kell nekünk ezt látni, vagy mondhatjuk messzebbre kell látni csupán az eseményektől, hanem látnunk kell azt is, hogy miért is történtek ezek. Hogy miért kellett az Úr Jézusnak szenvednie, hogy miért volt szükség arra, hogy őt megköbdössék, miért volt szükség arra, hogy megostorozzák, miért volt szükség arra, hogy által szegezzék az ő kezét, és miért volt szükség arra, hogy aztán harmadnapra föltámadjon. Persze lehet azt mondani, hogy az ige is, és az ige is elénk állítja, hogy ezeknek a dolgoknak kellett történnie, hogy az Isten igazsága beteljesedjen, amit a próféták által mondott. De testvérek, nagyon jó lenne látni azt, hogy mindez azért történt, hogy Isten elkészítse számunkra az üdvösség útját. Tehát, hogy ennek távolabbi üzenete is van. Nem csak annyi, hogy valamikor valami történt, hanem az, hogy milyen hatással van ez a mi életünkre. Pál apostol nagyon szépen fejezi ki a római levélben azt, hogy mi is történt ott nagypénteken és húsvétkor. És ő azt mondja a római levél 4. fejezetében, hogy mert a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Miről beszél az apostol? Ő nem arról beszél, hogy mi történt ott. Nem emlékezni akar egy eseményekre, amire sokszor mi csak emlékezünk. És lehet, hogy a nagypénteki eseményekben látjuk azt a fájdalmat, amit Jézus átélt. És lehet, hogy összeborzadunk azon a gondolaton, hogy hogyan ütöttek szeget Jézus kezébe, vagy hogyan szúrták át oldalát. És lehet, hogy fáj nekünk is, vagy maga az a gondolat is fájdalmat okoz, amikor az ő fejébe nyomták a tövis koszorút. Tényleg mondhatjuk, hogy emberileg nézve egy fájdalmas és elviselhetetlen az, amit Jézusnak át kellett élnie, és Pál mégsem erről beszél. Nem arról, hogy milyen fájdalmas utat kellett végigjárnia Jézusnak, hanem arról, hogy mi lett ennek a következménye a mi életünkre nézve. És ő azt mondja, hogy erre azért volt szükség, hogy a mi bűneinket vigye fel a fára, hogy helyettünk halljon meg ott a Golgotán, és a mi megigazulásunkért, a mi életünk megváltozásáért támad fel a halálból, hogy mi is vele egy új életre feltámadjunk. Vagyis azt mondja, hogy mi föltámadtunk a halálból, majdnem azt mondhatjuk, hogy meghaltunk a bűnnek, és élünk egy új életet a Krisztusnak, az Istennek. Ó, milyen szép ez a gondolat, hogy Isten megszabadított bennünket a bűneinktől. Ő ezért halt meg. És arról beszél az ige, hogy egy új életre hívott el bennünket. Milyen szép ez a gondolat, és milyen nagy bátorítás ez a számunkra. De aztán arról olvasunk Pál apostolnál, szintén a római levélben, hogy ő ugyanakkor pedig látja az életében a kettősséget. Hogy ugyan a lelke szerint egy tiszta, egy megszentelt, egy tökéletes életre vágyik, de ugyanakkor látja a testében lévő kívánságokat, amelyek előjönnek. És azt gondolom, hogy nem csak Pál apostol vette ezt észre, hanem mi is észrevettük. Igen, emlékszem, amikor megtértem, és elindultam a keskeny úton, és minden olyan, mondhatjuk, rózsaszín volt, és örömteli volt minden, de aztán egyszer csak arra kellett az embernek rájönni, hogy de hát a természetem az nem változott meg, hogy ugyanazok a kívánságok újra előjönnek, tehát hogy újra és újra szembe találkoztam azzal, hogy a testnek a kívánságai azok nagyon erőteljesen ott vannak az életemben. És akkor feltettem a kérdést, na de hát akkor hol van a megváltás? És akkor mi igaz abból, hogy a mi megigazulásunkért támad fel? És aztán, amikor az ember egy kicsit tovább haladt a megismerésnek az útján, és ugye, hogy mai igény mondja, hogy úgy szülött csecsemők, a hamisítatlan tej után vágyakozzatok, akkor az igéből megértettem azt, és megláttam azt, hogy Isten nem arra hívott el bennünket, vagy nem azt ígérte nekünk, hogy nem lesznek kísértéseink. Sőt, hogyha aztán egy kicsit elkezdtünk mélyedni az ige megismerésében, akkor azt olvassuk az igében, és lehet, hogy nem örömmel olvassuk, és lehet, hogy szeretnénk, hogyha ez kitöröltetne a Szentírásból, amikor Jézus azt mondja, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És ne gondoljátok, hogy nagyobb a tanítvány a mesterénél. És ne gondoljuk, hogy azokat a kísértéseket, amiket Jézus átélt a Gecsemáné kertben, Pilátusnál, vagy a katonák által, vagy akkor, amikor a keresztet hordozta, és amikor a keresztre került, vagy talán visszagondolva egy kicsit előrébb menni, vagy visszamenve az időben, átélni azt, hogy a 40 napos pusztai vándorlás után, vagy a 40 napos bőjt után azt olvassuk az igében, hogy jött a sátán és megkísértette háromszor is. És azt gondolhatnánk, vagy azt szeretnénk, hogyha ez a mi életünkben nem így lenne. És aztán, amikor olvastam Pál apostolnak a levelében Timóteusnak, amikor azt mondja, hogy én nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, akkor arra kellett rájönnöm, hogy hát igenis, Pál apostol is harcokat harcolt meg, hogy neki is voltak kísértései, és mégis azt mondja, hogy ő meghalt az én bűneimért, halálra adatott és feltámasztatott az én és a mi megigazolásunkért. Hát akkor nincs itt ellentét? Nem látjuk ezt a kettősséget mi is, amikor Pál azt mondja, hogy az egész élete egy ilyen nagy harc volt. Testvérek, olyan jó lenne, hogyha győzelmes életet akarunk élni, akkor elfogadjuk azt, hogy még nem történt meg a testünk megváltása. Hogy amíg ebben a testben élünk, amíg a bűnnel megfertőzött világban élünk, ami itt körülöttünk van, addig újra és újra szembesülnünk kell a kísértésekkel. És Jézus ezt nagyon világosan megmondta akkor, amikor azt mondja, hogy ha a gazda tudná, hogy melyik órában jön el a tolvaj, a rabló, akkor vigyázna. És Pál ezért mondja azt, hogy én nem mondom, hogy elértem volna. Én nem mondom, hogy tökéletes lennék. Én nem gondolom magamról, hogy nincsenek kísértéseim, de vannak, és abban sem tudnék nagyképűen elétek állni, ugye a gyülekezet elé, hogy tökéletes lennék, de egyet cselekszem. Igyekszem. Ami mögöttem van, azt elfelejtvén, és ami előttem van, nekidőlvén, igyekszem arra, amire Krisztus engem elhívott, hogy hasonlóvá váljak ő hozzá. De ma még tudom, hogy nincsen semmi jó az én testemben. És én azért akarom ezt kihangsúlyozni a testvéreknek, hogy lássák azt, hogy nem dőlhetünk hátra a székbe. Azért, mert Jézus meghalt a kereszten, és ő valóban meghalt értünk, és feltámadt a mi megigazolásunkért, azért nem tehetjük azt, vagy nem gondolhatjuk el azt, hogy hát akkor mindegy, mert Jézus vére elég mindenre. Éppen húsvétkor jártam kint a körzetben, és az egyik testvér mondta azt, hogy hát vannak ott mindenféle gyülekezetek, mindenféle variációja a keresztény közösségeknek, ugye a körzetben is, és ezt mondta nekem, hogy képzeljem el, hogy az egyik gyülekezetben már azt tanítják, hogy tulajdonképpen mindent megtehetünk, és mindegy, hogy mi hogyan élünk, mert Jézus meghalt értünk a kereszten, és ezáltal nekünk bármit teszünk, örök életünk van. És azt mondja, hogy lehet az, hogy valaki ezt gondolja? Hát testvérek, igen, nagyon sokan azt gondolják, hogy hát ez elég. A vallásos világ is azt gondolja, hogy hát Jézus meghalt a kereszten, megkereszteltek bennünket, konfirmáció tartunk, majd aztán a lelkész vagy a pap eltemet bennünket, és majd egy-két imádsággal, bízva abban, hogy Jézus meghalt a kereszten, majd bemegyünk a mennyeknek országába. És nem kell végigjárni azt a harcot, hanem élhetjük a saját életünket, mert Jézus meghalt értünk. Nem, testvérek, azt mondja Isten igéje, hogy igen, ez egy harc lesz az életünkben. De éppen Péter mondja szintén az ő levelében, az 5. fejezetben, itt az első levélben, de azt mondja, hogy de ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká titeket, hogy végigjárhassátok ezt az utat. Mi az, ami megkülönbözteti a hívő embert a hitetlen embertől? A bűn tekintetében? Az, hogy még a hívő ember az Isten kegyelmére támaszkodva, az ő lelkének vezetésére és Isten igéjére támaszkodva harcol, küzd minden nap a bűn ellen, addig a hitetlen ember, mondhatjuk, hogy södródik az árban. Nem azt mondja Isten igéje, hogy egyiket jobban éri az a bűnnek a mocska, mint a másikat, hanem azt mondja, hogy mindannyiunkat ugyanazok. Szintén azt mondja Péter apostol, hogy a mi atyánk fiaival ugyanazok a kísértések történnek meg. Tehát nem lesz nekünk könnyebb az életünk. Nem gondolhatjuk, hogy nekünk olcsóbb lesz a kenyér. Nem gondolhatjuk azt, hogy minket nem fog majd vegzálni, vagy bántani a főnökünk a munkahelyen, mert nem vagyunk éppen neki szimpatikusok, sőt, lehet, hogy még jobban fog bántani azért, mert szálka vagyunk az ő szemében, mert mi hűségesen végezzük a dolgunkat, mert mi nem lopunk, nem hazudunk, hanem szeretnénk tisztességesen élni az életünket. Tehát, hogy nem lesz jobb az életünk, nem gondolhatjuk azt, hogy bizonyos dolgok bennünket majd elkerülnek. Nem, ugyanúgy fognak bennünket érni, hisz ugyanazok a kísértések lesznek. De igenis Isten lehetővé tette számunkra, hogy ez ellen küzdjünk. És amikor Péter szintén ott a 5. fejezetben, az első levelében azt mondja, hogy ti józanok legyetek és vigyázzatok, imádkozzatok, menjetek az Úrhoz, mert a kísértő, mint ordító oroszlán szerte jár, hogyha lehet, akkor mindenkit elveszítsen. Igen, tehát nekünk harcolnunk kell, őrködnünk kell afelett, hogy győzzünk ezek fölött, a kísértések fölött. De hogyan tudunk ellene küzdeni? Ugye ma azt olvastuk az igében, hogy mint újszülött csecsemők, az hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Reggel az imaórán elmondtam azt, hogy itt nem arról beszél, és nem azt akarja elénk állítani az apostol, vagy azt a nagy vitát szeretni eldönteni, ami sokszor van ebben a világban a tej jótékony vagy kevésbé jótékony hatásával kapcsolatban, vagy nem azt akarja eldönteni az apostol, hogy most az anyatej vagy a tápszera hasznosabb a gyereknek, amikor azt mondja, hogy a hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hanem arra akar bennünket emlékeztetni egy példával, vagy egy hasonlattal, hogy ahogy a gyermeknek szüksége van az életet jelentő anyatejre, és ugyanakkor pedig az anyával való kapcsolatra, nekünk is szükségünk van az életet adó igére, és az Istennel való kapcsolatunkra, hogy azon növekedjünk. Tehát mi is az, amivel mi le tudjuk győzni a mi kísértéseinket? Azt mondja Isten igéje, hogy az ő igéje által, az ő szava által. Mert abból látjuk azt, az Isten igéjéből, és a bibliaolvasó ember olyan sokszor tapasztalja ezt, hogy amikor Isten igéjét olvassa, amelyek a mi tanulságunkra irattak meg, akkor egy-egy embernek a történetéből, egy-egy példázatból nem azt fogjuk leszűrni, hogy az az ember hogyan rontotta el az életét, vagy nem csak azt, hogy hogyan tudta megoldani a problémákat. Egy példázatból nem azt fogjuk lemérni, hogy ez milyen szellemes, és milyen jól kitalált, és milyen jó példát adott nekünk, akár Jézus, vagy talán más szentírók, és nem abban fogunk gyönyörködni, hogy ezek milyen jó gondolatok, hanem azt fogjuk észrevenni belőle, hogy hát ez velünk is megtörténhet. És amikor az ige elénk állítja ezeket a történeteket, akkor megértjük azt, hogy ezt azért tárta elénk, hogy nekünk segítségünk legyen, hogy hasonló helyzetekben, hasonló kísértések között, mert ugye, ahogy az előbb mondtuk, hogy a mi atyánk fiain ugyanazok a kísértések jönnek. Lehet, hogy egy kicsit más, árnyaltabban jönnek ezek a kísértések, de ugyanazokkal a dolgokkal jön a kísértés. És Pál ezért mondja Timóteusnak, hogy a teljes írás, amely bennünket felkészít arra, amely Istentől ikletett, hogy jobbá legyen, tökéletesebbé legyen az Isten gyermeke. Sokszor említettem már, nem csak én, előttem sokszor Tibor bácsi is azt a példát, hogy annak idején, amikor az Izraelbe a első telepesek, hát most már azt mondhatjuk, hogy a 19. század végén megérkeztek, és ugye egy olyan Izrael volt előttük, ami elsivatagosodott, ahol alig volt élet, mert nem törődtek vele az ottani beduin törzsek és egyéb törzsek, és amikor visszatértek oda, akkor azzal szembesültek, hogy hát ez a vidék élhetetlen. És akkor elkezdtek a rabbik a szentírás lapjaiból tájékozódni, és elkezdték keresni azt, hogy milyen vidékeken, milyen növények voltak, amit a szentírás leírt, és akkor elkezdték azokat újra betelepíteni. Tehát a Szentírás volt az alapja annak, hogy ők mit, hol, milyen módon tegyék. És állítólag azt is kikeresték, hogy annak idején hol voltak azok a kutak, amelyeket még az ősatyák ástak ki, és elkezdődött egy nagyon kemény munka, ami aztán felvirágoztatta Izraelt. Azt az Izraelt, amiről tudjuk, hogy a kémek azt mondták, hogy hát ott olyan hatalmas szőlőfürtök vannak, és ott olyan szép és gazdag vidék, amit az Úr mondott, attól sokkal inkább nagyobb. Tehát mert láttuk, de ők akkor azt mondták, hogy ez nem lehet a miénk. Tehát, hogy az alapján, és arra gondoltam, hogy hát így van a mi életünkben is. Hogy az Isten igéje az, ami megmutatja azt, hogy hogyan törhetünk mi, ami elromlott, sokszor mondhatjuk azt, hogy megfertőzött, bűnnel megfertőzött, ugarú testünkön egyszer csak. Isten hogyan tud egyszer munkálkodni, és ez egy gyümölcstermű élet lehessen. És erre is Isten igényében van a válasz. De ahhoz, hogy győzzünk, ahhoz, hogy valóban gyümölcstermű legyen az életünk, és igaz legyen az, hogy ami megigazulásunkért támad fel, ehhez látni kell azt, hogy honnan jönnek azok a kísértések, amelyek a mi életünkben vannak. Testvérek, mi olyan profik vagyunk abban, hogy amikor a mi gyengeségeinket látjuk, akkor mindig másban, kívülről valónak látjuk azokat a kísértéseket, amelyek történnek velünk. Ugye mindig a másikra mutogatunk. Úgy, ahogy egykor az első emberpár is tette, amikor a bűnt elkövette, hogy ja, hát igen, az asszony volt az, aki engem elhitetett, az asszony rögtön tovább passzolta a dolgot, a kígyó volt, aki elábított. Tehát, hogy mindig ez van. De Isten igéje azt mondja, hogy vigyázzunk, mert innen belülről, a szívből indulnak ki a problémák. Nem a világgal van baj, és még megmerem kockáztatni azt, hogy nem az a mi legnagyobb problémánk, hogy a főnökünk hogy bánt bennünket, és hogy a szeretteink milyen kibírhatatlanok. Nem az a baj az életünkben, ami lehet, hogy így van, mert hát ők is ugyanolyan bűnös emberek, mint mi. Hogy minden embernek szüksége lenne arra, hogy megtisztult, megszentelt életet éljen, de az Isten igéje arról beszél, hogy ne külsőségekben, vagy rajtunk kívülálló okokban keressük mindig a problémát. Jakab azt mondja az ő levelében, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti saját kívánsága, amely megfogalván bűnszül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Hogy milyen furcsa dolog, amikor azt mondja, hogy innen belülről származnak a problémák. Onnan a belül, ami szívünkbe. És azt mondja az apostol, hogy egy nagyon pici kívánság, amire nem is gondolunk, hogy ez olyan veszélyes lenne. Azt mondja, hogy ez eljut odáig, hogy megfogamván bűnt szül. Ami nem csak azt jelenti, vagy bűnt nem, ami nem csak azt jelenti, hogy a mi életünkre nézve lesz hatása, ami elgondolkodtató, hanem amely aztán tovább megy. És nem csak a mi életünket teszi tönkre, hanem tönkreteszi sok-sok ember életét körülöttünk. Tehát innen belülről, az ember szívéből. De feltehetjük azt a kérdést, mert ugye ez mindig, hogy az ember szívéből indulnak a gondolatok. De hát ebből a kis dobogó valamiből. Ugye olyan nehéz, mert a szívet mi arra a kis húsdarabra gondolunk, ami tele van vérrel, tele van izmokkal, amiben ugye vannak azok a kis bocsánat, nem jut eszembe a neve, billentyűk, amelyek ugye aztán jönnek, mennek, és az egész életünket befolyásolják. Egy nagyon fontos dolog, de amikor Isten igéje a szívről beszél, akkor nem erről a kis hús tömegről beszél, hanem csak ezzel akarja azt szemléltetni, hogy az embernek a szíve, vagyis a lelki szíve, az ugyanolyan fontos, és az életünk legfontosabb része, ahogy a vért is a szív pumpálja el minden egyes kis porcikánkba, úgy az lelki szívünk az, ami az életet adja az embernek. Tehát a szívből, amire aztán az ige azt mondja, hogy a szívünk a gondolkodásunkra, az értelmünkre, az érzékeinkre, az akaratunkra, amikor ezeket beszéli és mondja el az ige, hogy van az embernek érzelme, akarata, gondolkodása, akkor azt mondja, hogy ez mind a szív, ami befolyásol bennünket. Ez az egész, ami mondhatjuk lelki szívünk, ami nem látható, ami nem fogható meg, ami nem műthető olyan módon, mint a testi szív, de mégis ez az embernek a szíve. És erről mondja Isten igéje, hogy ez családabb mindennél. És azt mondja, hogy kicsoda ismerheti ezt meg. És azt mondja, hogy senki más, csak én az Úr, aki ezeket ismerem. Testvérek, hányszor csalódtunk már magunkban? Hányszor jutottunk el oda, hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy olyan dolgot cselekedtünk, amit álmunkban sem gondoltunk volna. Ha egy kicsit visszatérünk ugye a nagypénteki eseményekre, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy egy elárult köztetek, vagy közületek, és akkor a tanítványok, én mindig elmondom ezt, de én bevallom őszintén, még most sem tudom igazán felfogni, hogy mi történt ott. Hát és felfogom, csak olyan érthetetlen, amikor a tanítványok egyenként elkezdik kérdezni Jézustól, hogy én leszek. Hát hogy van az, hogy ezek a tanítványok nem biztosak a saját érzéseikben, nem biztosak saját önmagukban? És akkor, mikor Jézus azt mondja, hogy egy elárul köztetek, és jön a 12, és egyenként azt kezdi kérdezni, hogy én leszek-e? Hát az ember legalább biztos legyen abban, hogy ő mit akar, hogy milyen az Istennel való kapcsolata, de azt mondja az ige, hogy egyik sem biztos abban, hogy mindegyik azt mondja, hogy lehet, hogy képes lennék rá. És az az egy valaki, aki azt mondta, hogyha mindenki elárul, én nem, ugye milyen biztos volt abban, azt mondja az Úr Jézus neki, hogy Péter, mire megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Igen, ilyen az emberi szív. Azt mondja az ige, hogy egyedül csak az Úr ismeri. És ezért mondja aztán az ige azt, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Mert hogyan okoskodunk mi? És hogyha visszatérünk szintén a húsvéti üzenetre, akkor azt látjuk, hogy hogyan próbálja a szív magát mentegetni. Amikor Pilátus előtt áll Jézus, és ugye a kihallgatás után azt mondja, hogy én mosom kezeimet. Tehát, hogy én mosom kezeimet. Nem tudok mit csinálni, de megpróbálom megmagyarázni, hogy mi miért történt. Vagy a papok, akikről az ige azt mondja, hogy jobb, hogyha egy elvész, mint egy egész nép elvesszen. Tehát akkor inkább. És milyen szépen megnyugtatjuk magunkat, Pilátus is, mosom kezeimet, a nép is, és a papi fejedelmek is, ami aztán áthatott mindenkire, mert ugye a kommunikációjuk jó volt nekik is, és ezt adták tovább, hogy jobb, hogyha ő vesz el, és akkor az emberek azt mondták, tényleg, hát ha már arról van szó, hogy ő vesszen el, vagy mi, vagy a nemzet, hát akkor inkább ő. Egyet inkább odaadhatunk, mint hogy eltűnjön minden. Igen, családodba szív mindennél. És így vagyunk képesek arra, hogy magunkat mentegetve, igen, a bűnt beengedjük a mi szívünkbe. De akkor hogyan lehetséges ez? Hogyan mentheti meg, hogyan tarthatja meg az ember az ő szívét? Azt mondja az ige, hogy a te igéd megtartása által. De ez nem az a fajta megtartás, amit a gazdag ifjú tett. Én gyerekkorom óta betöltöm ezt. Én gyerekkorom óta így akarok élni. Hanem az, hogy élek Isten igényével, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan tej után vágyakozzatok. Hogy azon éljetek. És ahogy visszatérek arra, hogy miért fontos ez? Nem csak azért fontos Isten igéjét olvasni, hogy ismerjük. Hogy el tudjuk mondani, akkor, amikor a lelkész felolvas egy igét, hogy már mi is tudjuk vele együtt mondani. És hogy jaj, de jól ismerjük ezt a történetet. Emlékszem, egyszer egy családhoz mentem el egy karácsony előtti időben, és mondom, olvassuk már föl a karácsonyi történetet, és akkor a házigazda megszólalt, ó, hát ezt mi már nagyon jól ismerjük. Hát persze, hogy ismerjük. Ki nem ismeri a karácsonyi történetet? Még az is, akinek mondhatjuk, semmi köze nincs a hithez, aki gyerekkora óta nem járt a templomba, hisz az majdnem mondhatjuk, hogy az benne van a levegőben. Mindenki ismeri, de mégis szükségem van arra, hogy ott legyek Isten közelében. Miért kell nekünk minden évben ugyanúgy végig olvasni a karácsonyi történetet, a húsvéti történetet, a nagypénteki eseményeket, vagy a pünkösdi történetet? Miért van erre szükség? Hát ismerjük, lehet, hogy el tudjuk mondani. De azt mondja Isten igéje, hogy hogyan lehetséges a te igéd megtartása által. És a mai igénk azt mondja, hogy mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan tej után vágyakozzunk. Mert nem csak az történik ott, hogy olvassuk az igét, és megtanuljuk, hanem hogy a gyereknél addig, amíg Isten igéjét olvassuk, addig Isten közelségében vagyunk. És ő az, aki megtisztít bennünket. Ő az, aki tökéletessé tesz bennünket, az ő igéje által, az ő lelke által. Reggel az imaórán arról beszéltem, amikor Jézus az utolsó búcsú beszédében azt mondja, hogy én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindenörökké az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul. Hát Isten igéje így van jelen az életünkben. Ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámadta a megigazulásunkért. Igenis, Isten igéje az, és az ő szent lelkén keresztül végzi el az ő tökéletes munkáját bennünk. Reggel is elmondtam, hogy nem tudom, hogy teszi. Nem tudom megmagyarázni, se kémiailag, sem fizikailag, semmilyen módon nem lehet megmagyarázni, de igenis Isten átformálja az életünket az ő jelenlétével. Hát ezért vágyakozzunk úgy, nem csak a tej után, az ige után, hanem az Istennel való közösségre is, ami együtt a Szentlélek ereje által elvégzi az ő tökéletes munkáját bennünk. Igen, imádkozzunk azért, kérjük az Urat, hogy ezt a közösséget, amit így Istennel, a mi atyánkkal megerősíthetünk a vele való kapcsolatban, ezt végezze el bennünk, hogy valóban tökéletessé, szenté tudjon bennünket formálni, és olyanná, aki őt dicsőíti és őt magasztalja. Tehát, mint újszülött csecsemőt, a hamisítatlan tej után vágyakozzatok, levetvén minden gonoszságot, minden álnokságot, minden képmutatást és irigykedést és minden rágalmazást. mert megtapasztaltátok, mert megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Hát adja az Úr, hogy ilyen megszentelt életet élhessünk az Isten dicsőségére, és a mi és a mi szeretteink lelki javára is.